Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Matolcsy György szerint helyes a gazdaságpolitikai irány, az ellenzék szerint miatta nem az.
Egyre több, már 144.003 hónapnál régebben lejárt devizatartozás van, 3000-en ajánlották fel lakásukat az eszközkezelőnek.
Majdnem összeütköztek, engedély nélkül indult el egy gyors vonat, a pályán egy másik várakozott, emberi mulasztás történt.
Lassabb, de környezetkímélőbb, traktor helyett lovak húzzák a fát a sóstói erdőben, ami védett terület.
Matolcsy György szerint megvan a helyes irány a gazdaságpolitikában, az ellenzék szerint nincs, és éppen miatta nincs.
A nemzetgazdasági miniszter a Költségvetési Bizottság előtt értékelte az idei büdzsét, amit az ellenzéki kritikák ellenére ő stabilnak és biztonságosnak nevezett.
A valuta alap és az unió által is kifogásolt egy kulcsos adó Matolcsy György szerint tavaly 1%-kal növelte a költségvetés bevételeit, és hozzájárult a foglalkoztatás javulásához is. Az MSZP a megbízhatóságot kérte számon a miniszteren, az LMP Matolcsy György mielőbbi lemondását sürgette, a Jobbik pedig a munkanélküliségről beszélt.
A Költségvetési Bizottság meghallgatására érkezik Matolcsy György. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy 2010-ben egy új világot indított el a kormány, aminek meg is mutatkoznak az eredményei.
Egy kézben tartott, stabil, biztonságos költségvetésünk van.
Így értékelte az idei büdzsét. A szakminiszter azt mondta, az Európai Unióban szinte egyedülállóan az idei költségvetés hiánya a GDP 2,5%-a lesz. A büdzsében jelentős, több száz milliárd forintos tartalékot képeztek. Matolcsy György arról is beszélt, az egykulcsos jövedelemadó 1%-kal növelte a költségvetési bevételeket.
Mind a munkahely teremtési érdekeltség, mind a munkavállalási érdekeltség, mind az adótisztességben való érdekeltség erősödött a magyar gazdaságban. Ezt sok oknak tudhatjuk be, de az első és talán legfontosabb ok az arányos, egykulcsos adórendszer első pozitív hatása.
A miniszter szerint 2012 keményebb, több kihívást jelentő év lesz. A tárcánál szerény gazdasági növekedéssel és több mint 4%-os inflációval számolnak. Az ellenzéki pártok szerint a kormánynak rossz a gazdaságpolitikája. Az MSZP szerint olyan intézkedésekre van szükség, amivel az ország visszanyerheti a befektetők bizalmát.
Előzetesen olyan törvényeket kellene rövid időn belül hozni, amelyik a gazdasági és a pénzügyi szabályokat tisztázza, és megbízhatóvá teszi Magyarországot.
Az LMP szerint Matolcsy Györgynek távoznia kellene posztjáról.
Nem működik az az út, amit ön javasol az országnak. Ez egy szakadék. És pont ez az ön hitelességének a kérdése az, amely a magyar gazdaságpolitikai fordulatot nem teszi lehetővé, hogyha továbbra is ön áll a minisztérium élén.
A Jobbik szerint több ellenmondásos adat is felmerül a gazdasági helyzettel kapcsolatban, példaként a foglalkoztatást hozták fel.
Nem látszanak azok a áttörési pontok, amelyek a 10 év alatt 1 millió munkahely, új munkahely elérését tennék lehetővé. A munkanélküliség vázolt prognózisa 11%-ról 12 közelébe is fölmeheti.
A Fidesz szerint a kormány gazdaságpolitikája sikeres, és az Matolcsy György érdeme.
Mindenki számára világos, hogy sikeres gazdaságpolitikával állunk szemben, és sikeres miniszterrel ülünk szemben.
A kormánypárt szerint ezt bizonyítja, hogy a költségvetési hiányt folyamatosan szorítják le, hogy az államadósságot érdemben sikerült csökkenteni, és hogy jövőre az IMF által is elismert módon növekszik a gazdaság.
Tovább nőtt a nem fizető devizahitelesek száma. A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének legfrissebb adatai szerint már több mint 144.000 adósnak van 90 napnál régebben lejárt tartozása. Ez az összes devizahiteles több mint 11%-a. Közben eddig már 3000-en hívták a nemzeti eszközkezelőt, a legtöbben a fővárosból és Pest megyéből érdeklődnek.
Eddig 3000-en keresték fel a nemzeti eszközkezelőt.
Már majdnem minden 8. jelzálog hitelesnek komoly gondot okoz a törlesztés. A legfrissebb adatok szerint 145.000 adós, csak nem 1000 milliárd forintnyi 90 napon túli tartozást halmozott fel. Sok családnak a nemzeti eszközkezelő jelenti az utolsó reményt, hogy megtarthassa lakását. A január 1-én megalakult állami társaság megfelelő feltételek mellett megvásárolhatja a bedőlt hitelesek ingatlanját, amit a tulajdonosok visszabérelhetnek. Az eszközkezelő segítségét csak azok kérhetik, akiknek a lakását vagy házát a bank már kényszerértékesítésre kijelölte, és erről levélben értesítést is kapott.
Ha valaki kap egy ilyen levelet, 30 napja van arra, hogy beszerezzen két igazolást. Az egyiket a települési jegyzőtől arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy pedig rendszeres szociális segélyben. A Magyar Államkincstártól egy olyan igazolást kell beszerezni, miszerint két családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek.
A kormány és a bankszövetség megállapodása szerint a Nemzeti Eszközkezelő 2014 végéig 25 ezer ingatlant vásárol majd meg. A bajban lévő, de a részleteket még rendesen fizető devizahitelesek pedig hamarosan kérhetik az újfajta árfolyamrögzítést. Így 2016 végéig svájci franknál például 180 forintos árfolyamon kell törleszteni, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi piaci árfolyamnál. A különbözet pedig egy gyűjtőszámlára kerül.
Azért lesz kedvezőbb, mert ennek a gyűjtőszámlára kerülő összegnek a kamat részét, ami akár a nagyobbik hányada is lehet, a bankok, illetve az állam fele-fele arányban magára vállalja. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtőszámlán nem egy irdatlan összeg fog fölhalmozódni, nem egy vállalhatatlan nagyságú összeg, hanem ennél jóval kisebb mértékű összeg.
Az új árfolyamgát részleteiről már februárban dönthet az országgyűlés. Jelentkezni év végéig lehet majd a bankokban.
Rekordszinten a bedőlt hitelek miatt elárverezett lakások száma Szlovákiában. Az ország déli részén a magyar lakta régió kis településein a legrosszabb a helyzet. A szlovák kormány egyelőre nem lát okot a bajba jutott adósok megsegítésére. Nem rendelik el a kilakoltatási moratóriumot, mert az szerintük kedvezőtlenül hatna a pénzpiacokra.
A legtöbb otthon a kisebb falvakban kerül kalapács alá. Az aukciós társaság képviselője szerint itt magasabb a munkanélküliség, ezért az emberek könnyebben válnak fizetésképtelenné. A lakáservezések intenzíven érintik a magyarok lakta déli régiót. Mi 2010-ben 600 ingatlan került kalapács alá, addig ez tavaly meghaladta az 1000-et, és kifejezetten érintettek a déli járások, mondja a társaság munkatársa. Az MKP tarthatatlannak tartja a lakáserverezések alakulását Dél-Szlovákiában. A magyar párt ezért azt kéri a kormánytól, hogy a fűtési szezon végéig rendeljen el kilakoltatási moratóriumot.
Javasoltuk azt, hogy ebben a téli fűtési szezonban végképp ne történjen az, hogy utcára kerülnek emberek.
A szlovák pénzügyminisztérium ugyanakkor nem lát indokoltnak egy ilyen intézkedést. A szóvivő azt mondja, statisztikáik szerint nem nőtt meg azoknak a száma, akik nem tudják fizetni lakáshiteleiket. A Nemzeti Bank statisztikát vezet azokról a hitelekről, amelyeket az emberek nem tudnak fizetni. Ebből az derül ki, hogy ennek a szintje stabil, 3% körüli. Az utóbbi időben ráadásul ez némileg csökkent, így nincs okunk a moratóriumon gondolkodni, mondta Martin Jaros. A szóvivő szerint egy ilyen lépés negatívan hatna a pénzpiacra.
Csak nem 4 millió forint kártérítést kapott egy ügyfél a bankjától a pénzügyi békéltető testület közbenjárásával. A panaszos korábbi 15 millió forintos hitelét a bank javaslatára átváltotta a deviza alapúra. Az új szerződésnél azonban vitába keveredett a bankkal a jelzálog fedezetéül bevont ingatlan áráról. Az ügyfél ezután fordult a békéltető testülethez, a bank pedig már a második tárgyaláson felajánlotta a kárpótlást.
Egy 2007-ben kezdődött ügyvégére tett pontot a pénzügyi békéltető testület. A panaszosnak a bankja javasolta, hogy váltsa át forint hitelét deviza alapúra. Az új szerződéshez az ingatlan újbóli értékbecslésére volt szükség. A megállapított összegről vita támadt a bank és az ügyfél között. A panaszos ekkor fordult a pénzügyi békéltető testülethez. A bank azonban nem várta meg a döntést, 3,9 milliós kártérítést kínált fel az ügyfélnek, amit az el is fogadott. Egy ilyen ügyekkel foglalkozó portál szerkesztője szerint nem egyedi esetről van szó.
Amikor közzétettük a békéltető testületnek a határozatát, akkor nagyon sok olyan levelet kaptunk, amiben leírják a történeteiket, hogy bizonyos összegeket nem odautalt a bank, nem úgy viselkedett, ahogy ők elvárták volna.
A pénzügyi békéltető testület feladata, hogy peren kívül jogorvoslatot kínáljon a pénzügyi szolgáltatók, bankok, biztosítók ügyfeleinek. A megalapítása óta eltelt 7 hónapban már 1200 ügyben döntöttek. A pénzügyi felügyelet szóvivője azt mondta, ezt az ügyet is azért hozták nyilvánosságra, hogy ne csak a panaszosok, hanem a pénzintézetek is tanuljanak belőle.
Mi azt reméljük, hogy ezek a döntések, ezek az egyességek, és ezért is ugyan név nélkül az érintettek nevének megnevezés nélkül egyelőre, de azért jelentetjük meg őket, mert ezek egyfajta precedens értékűek, tehát kvázi irányítóak lesznek a piaci szereplők számára.
A szabályok szerint a békéltető testülethez csak az az ügyfél fordulhat, aki egy meglévő szerződés miatt emelt kifogást, és már próbálta rendezni a vitáját a bankjával, de nem sikerült.
Hamarosan két magyar gazdasági delegáció is Libanonba utazik, hogy a befektetések ösztönzésének és támogatásának módjairól tárgyaljanak. Erről állapodott meg Orbán Viktor Beirutban, ahol a libanoni kormányfővel találkozott. A két miniszterelnök egyetértett abban, hogy szorosabbra kell fűzni a gazdasági együttműködést a két ország között. A libanoni kormányfő szerint az arab világ most elsősorban oktatási és gazdasági téren vár segítséget Európától. A magyar miniszterelnök közbenjárást ígért, és azt is világossá tette, hogy Magyarország nyitott az arab világ felé.
Működésképtelenné válhat a Malév a szocialista kormányok idején hozott rossz döntések miatt, legalábbis ezt állítja az elszámoltatási kormánybiztos. Budai Gyula szerint 2007-ben úgy privatizálta a céget a Gyurcsány kormány, hogy azzal a magyar állam és a Malév járt a legrosszabbul. 2010-ben pedig olyan rossz feltételekkel vásárolta vissza a bajnai kormány, ami miatt most gyakorlatilag szerinte menthetetlen a cég. Veres János azt mondja, megalapozatlanok Budai Gyula állításai. Oszkó Péter szerint pedig a Fidesz is felelős a Malév jelenlegi helyzetéért.
Felszálló ág helyett működésképtelen pályára kerülhet a Malév, ezt állapította meg az elszámoltatási kormánybiztos egy most befejezett vizsgálatában. Budai Gyula szerint a társaság 2007-es privatizációja után 3 éven át jogosulatlanul kapott állami támogatást, ezért pedig a Gyurcsány és a bajnai kormánya felelős.
Szándékosan szekték meg.
A kormánybiztos azt mondta, a Gyurcsány kormány pénzügyminiszterének tudnia kellett arról, hogy az állami támogatást uniós szabály tiltja, ennek ellenére is kapott pénzt a társaság.
Az akkori kormánynak, az akkori pénzügyminiszternek, Veres Jánosnak tisztába kellett lenni, hogy a privatizáció szerződésben meghatározott forrásokat nem lehetett volna a Malév értékesítésére, illetve a Malév állami támogatásban való részesítésére felhasználni.
Az Európai Bizottság az év elején felszólította Magyarországot, hogy az állam fizettesse vissza a Malévvel azt a 70-100 milliárd forint közötti összeget, amelyet 2007 és 2010 között nyújtott a légitársaságnak. A bizottság szerint ugyanis a támogatás uniós szabályokat sért. Budai Gyula azt mondta, a pályázaton nyertes Airbridge ZRT valójában egy stróman cég, amelyet kifejezetten erre a privatizációra hoztak létre. A kormánybiztos vizsgálata szerint a privatizációs szerződéseket úgy kötötték meg, hogy a Malév és a magyar állam járjon a lehető legrosszabbul. A Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere, nem ért egyet a megállapításokkal.
Budai Gyula megalapozatlan állítást tett, amit mond az összefüggéstelen, majd ha megalapozza állításra, és akkor érdemben foglalkozunk vele, ez a szokásos budai féle mellébeszélés, hogy elterelje a figyelmet Magyarország súlyosabb gondjairól.
A kormánybiztos jelentésében az is szerepel, hogy a cég 95%-át 2010-ben visszavásárolta az állam, 5% azonban egy orosz bank tulajdonában maradt. Budai szerint a bajnai kormány előnytelen szerződést kötött, mert a kisebbségi tulajdonos 2010 óta is minden döntést meg tud akadályozni. A Malév így eladhatatlan, befektető nélkül pedig működésképtelenné válhat. Az akkori pénzügyminiszter Oszkó Péter egy közösségi oldalon azt írta, Budai Gyula megpróbálja másra hárítani a felelősséget, de szerinte a mostani kormány is felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került a Malév. Budai Gyula január elején a Malév eladásával és visszavásárlásával kapcsolatban 5 büntető feljelentést tette a központi nyomozó főügyészségen.
Gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Horváth Zsolt veszprémi fideszes országgyűlési képviselőt zugírászat gyanújával. A képviselő nem élt panasszal, de megtagadta a vallomást. A zugírászat vétségét azt követi el, aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet végez. Horváth Zsoltot azzal gyanúsítják, hogy egy BT kültagjaként olyan tevékenységet végzett, amelyre csak ügyvéd vagy jogtanácsos lett volna jogosult.
percre pontosan rögzítették a műszerek a 2010-es vörösiszap katasztrófa előtti órák eseményeit. Ez is kiderül abból a szakértői jelentésből, amelyből már tegnap közöltünk részleteket. A számítógép például rögzítette azt is, hogy mikor nőtt meg a tározó melletti szivattyúk üzemideje, amelyből lehetett arra következtetni, hogy baj van. Október 4-én 10 óra 58 perckor pedig a legmagasabb fokú vészjelzést adta ki. Még mindig 76 perccel a katasztrófa előtt.
Hatalmas erővel tört rá Kolontárra és Devecserre a vörösiszap 2010 októberében.
Azt mondták, hogy jöjjek hamar, gyorsan, mert már itt van a víz. Kinéztem, ott volt a túloldal a víz.
A híradó tegnap számolt be róla, hogy egy eddig nem publikált jelentés szerint a vízszivattyúk egy nappal korábban már rendellenességet jeleztek. Másfél órával a gátszakadás előtt pedig már vészjelzéseket adtak. A MAL ZRT vezetői mégsem figyelmeztették az embereket, noha a cégnek kész katasztrófavédelmi terve volt. Az informatikai szakértői jelentés a számítógépes rendszer adatai alapján készült. Ebből percre pontosan megállapították, hogyan történt a katasztrófa. A Tinföldgyár 10-es számú kazettájából szivárgó lugos vizet egy árokban gyűjtötték össze, ahonnan szivattyúk emelték vissza a tározóba. A gátszakadás előtt egy nappal már jelentősen erősödött a szivárgás. A híradó által megkérdezett szakértő szerint minél magasabb a vízszint, a szivattyúk annál többet dolgoznak.
Létezhetnek olyan szivattyús rendszerek, ahol vízszintérzékelőt építenek be, ami azt jelenti, hogy a gyűjtő helyen, ha megemelkedik a vízszint, az érzékelő ezt érzékeli és jelet küld a szivattyúnak, hogy kapcsolja be. Amennyiben a vízszint csökken, egy újabb jelet küld a rendszernek, és az kikapcsolja a szivattyút. Természetesen, ha valami oknál fogva megnő a vízhozam ebben a gyűjtőrétegben, ezen a gyűjtőhelyen, akkor a szivattyú egyre gyakrabban vagy egyre több ideig fog működni.
A MAL ZRT-nél az üzemidő megnövekedéséről a berendezés előbb csak figyelmeztető jelzést küldött a kezelőnek. A katasztrófa napján, október 4-én 10 óra 58-kor a gép már a legmagasabb fokú vész maxi jelzést adta. 12 óra 14-kor 76 perccel később a kizúduló vörös iszap kidöntött egy villanyoszlopot. Ez volt az iszapömlés első káreseménye. A veszprémi törvényszék tegnap arról tájékoztatta a híradót, hogy a vádirat szerint a MAL ZRT vezetői a vészhelyzetről se a környéken lakókat, se a mentőket, se a rendőröket, se a katasztrófavédőket nem tájékoztatták.
Tegnap a cég volt vezérigazgatója a távirati irodának azt mondta, hogy ha velük is megismertetik az állítólagos jelentést, akkor tudnak rá reagálni. Ma a híradó kérdésére a cég ügyvédje azt mondta, holnapra alakítják ki az álláspontjukat az ügyben.
Megkezdődött a társválasztás. A 2000 főnél kisebb településeken ugyanis jövőre már nem lehet önálló polgármesteri hivatal, így az apró falvaknak szövetkezniük kell. A települések többsége azonban súlyos adóssággal küszködik, az a néhány pedig, ahol van pénz, nem szívesen társulna azokkal, akiknek komoly tartozása van.
Nekünk pénzünk van, az összes többi kérőnek meg nincs pénze, és mi azt szeretnénk a háztűzőnézőben, mielőtt még összeállásodunk, majd szétnézni a szomszéd településeken.
Ezt mondja a 700 lakosú Pest megyei Kőrös tetétlen polgármestere. Ők éves költségvetésük 3/4-ét 40 millió forintot tettek félre megtakarításként. A község teljesen közművesített, minden középületet felújítottak, és nincs tartozásuk sem. Így aztán a polgármester szerint ők szép menyasszony módjára válogathatnak a környező 8 település közül.
Megnézzük, hogy kinek mennyi a hozománya, és akkor úgy fogunk választani, mert nem szeretnénk azt, hogy amit évek alatt összegyűjtögettünk megtakarítást, hogy a közös kalapba beledobnánk, és akkor olyan, mintha nem csináltunk volna semmit, és akkor pénzünk sincs, és önállóságunk se.
A legközelebbi szomszédnak, Kocsérnek van adóssága bőven. Ők inkább azért aggódnak, hogyha állami fenntartású lesz az általános iskolájuk, akkor például a tornaterem felújítását kitéríti meg nekik.
Mi hozzátettük ugyanazt nem hitelből, az öt tettük hozzá az önerőt, hanem saját már pénzünkből máshonnan spóroltuk meg. Ezt ki fogja nekünk kivizetni? Ez nekünk ott jelentkezik mínuszba, hogy vannak kivizetetlen számláink.
A kis településeken élőket leginkább az érdekli, hogyha nem náluk marad a polgármesteri hivatal, akkor mennyit kell utazniuk, ha ügyeiket intéznék?
Akit én megkérdeztem, a baráti köröm is, meg az egész lakosság nem örül ennek a dolognak, amiért így összevonják. Így volt a legjobb, hogy itt meg tudtuk oldani helybe.
A települések 3/4-én 2000-nél kevesebben élnek, tehát ennyien állnak most párválasztás előtt. Ha pedig nem találnak megfelelő partnert önállóan az év végéig, akkor a kormányhivatal jelöli majd ki a községházi társbérlőket.
a Westbalkán tragédia és Képíró Sándor csendőrszázados pere. Előbbiért az Origó fotós a nagy díjat, utóbbiért az MTI fotós a külön díjat kapott a portré kategóriában. Bemutatták 2011 legjobb sajtófotóit. A zsűri 9000 képből válogatott, a nagyközönség márciustól láthatja a díjazott alkotásokat.
Most is ott lógtak a fényképezőgépek a fotósok vállán. És fotóztak ma is, amikor kihirdették a tavalyi év legjobb sajtófotósait. 300-an pályáztak, csak nem 9000 képpel. A Westbalkán tragédiáról szóló képsorozattal Hajdú D. András az Origó fotósa kapta a nagy díjat. És egy másik emlékezetes esemény tavalyról, Képíró Sándor egykori csendőr százados bírósági tárgyalása. A tavalyi év egyik legjobb portréja ezen az eseményen készült. A képpel az MTI fotósa külön díjas lett.
Az, hogy hova áll az ember ilyenkor, az nagyon fontos, mert ez abszolút meghatározó, hogy honnan jön a fény, ezt így az előre így beszámítja az ember, és úgy próbál egy jó helyet fogni, ami nem egyszerű egyébként, mert ezen az eseményen, nem is tudom, legalább 30 fotós volt.
A magyar fotográfusok mellett külföldiek is zsűrizték a képeket. Az MTI fotófőszerkesztője szerint az ő helyzetük egyszerűbb, mert távolabbról látják az eseményeket.
Kontextus nélkül tudják azt a közvetlen energiát, vagy azt az esztétikumot értékelni a képben, amit mi nem tudunk megítélni egyszerűen, mert itt élünk ebben a valóságban, és egyszerűen annyi plusz jelentés rakódik egy-egy képre.
2011 legjobb fotóit március végén a magyar sajtófotó kiállításon mutatják be a Nemzeti Múzeumban.
Ítéletidő Romániában, ahol már halálos áldozata is van a havazásnak. Az ország déli részén hóvihar bénítja meg a közúti, a vasúti és a légiforgalmat is. Több mint 100 településen nincs áram, 700 iskolában pedig nincs tanítás. Több száz autó veszteg el a hó fogságában. A mentést már katonák, csendőrök és tűzoltók is segítik.
Árokba csúszott felborult autók Dél-Romániában. Összesen 26 főutat kellett részben lezárni. 45 elszigetelt település került a hófogságába. Giurgiu, Călărași, Ilfov és Buzău megyében van a legnagyobb baj. Ott az elakadt kamionok miatt már tegnap estétől áll a közúti forgalom. A lezárt vagy nehezen járható főutakon több száz jármű veszteg el a hófogságában. Egy ember az autójában fagyott meg. A román-bolgár határhoz vezető ötös országúton ma több mint 400 kamion vesztegelt. A hóviharban Bukarest-Konstanca között kisiklott egy gyors vonat. Késnek a vonatok is. Több mint 40 járat indulását törölték. Nincs egyetlen vonat sem. 14 órakor kellett volna induljon a vonatom, még most sem közlekedik. Törölték az összes járatot, panaszkodik ez a nő. Ma 28 Bukarestből induló repülőjáratot is töröltek. Több Bukarestbe tartó gépet pedig a temesvári vagy a konstancai repülőtérre irányítottak.
Most jelenleg szélesítsük az útot. Nagy a hóvúvas, eszkavátorral kell. Eldolgozzuk.
Székelyföldön is két napja folyamatosan takarítják az utakat. Hargita megyében 16 hókotró dolgozik. A meteorológusok szerint enyhül a havazás. Ma estétől viszont országszerte jelentős lehűlés várható.
Egy ember meghalt, amikor a kis teherautójával fának csapódott itthon a 44-es úton Tiszaúk közelében. A furgon megcsúszhatott a havas úton. A havazás miatt egyébként nem ez volt az egyetlen baleset az ország keleti felén. Jász-Nagykun Szolnok megyében Tiszatenyőnél például egy betegszállító csúszott az árokba. Itt ketten megsérültek. A mentés nehezítette, hogy a kiérkező autómentő is az árokban kötött ki. Békés megyében is problémát okozott a havazás, és a Pest megyei Cegléd térségében is balesetveszélyesek az utak. Borsodban pedig egy teherautó felborult.
Csak kevésen múlt, majdnem összeütközött két vonat tegnap Balatonfenyvesnél. Egy Budapest felé tartó gyors vonat a tilos jelzés ellenére elindult az állomásról, egy másik a pályán várakozó vonat irányába. A biztosító berendezés mindkét mozdonynak jelezte a hibát, és azonnal megállította az engedély nélkül elindult vonatot. Így nem sérült meg senki. A MÁV vizsgálatot indított.
A tilos jelzés ellenére indult el a gyors vonat Fonyód felé a Balatonfenyvesi állomásról. Közben a nyílt pályán egy másik vonat várakozott. Mindkét szerelvényen azonnal működésbe lépett az automata biztosító berendezés, így 30 méteren belül a vétkes mozdony is megállt. Ez alatt azonban átment egy váltón, amelyet megrongált.
A szerdai vizsgálat megállapította, hogy történt emberi mulasztás, de hogy pontosan ki, milyen mértékben, milyen jellegű hibát követett el, ezt egy részletes vizsgálat fogja feltárni.
Az elmúlt hónapokban több hasonló eset is volt. Tavaly decemberben az Albertfalvai állomásról a MÁV egyik külső vállalkozójának felső vezetékszerelő munkagépe indult el a tilos jelzés ellenére. és az egyvágányú pályán szembe ment a nagy tétényből érkező személyvonattal. A biztosító berendezés azonban itt is megállította a mozdonyokat. Májusban pedig egy Intercity és egy sebes vonat ment egymással szembe Tura és Aszót között, mert véletlenül ugyanarra a simpárra irányították a szerelvényeket.
Ez egy képzeletbeli jelzőnek a fényeit, és ez egy előjelzést ad itt egy következő jelzőre.
A Műszaki Egyetem közlekedés automatikai tanszékének adjunktusa szerint, ha a biztosító berendezés működik, akkor emberi mulasztás esetén sem fordulhat elő, hogy a vonatok összeütközzenek.
Ez a berendezés, ez a pályamenti jelzőktől, pályamenti berendezésektől kap információt, és hát úgy van kiképezve, hogy ha egy vörös jelzőt meghalad a jármű, konkrétan 15 km per a sebességnél gyorsabban, akkor kérdezés nélkül, felszólítás nélkül befékezi azt a járművet vagy vonatot.
A MÁV szerint nagyon ritka, hogy a mozdonyvezetők figyelmen kívül hagyják a tilos jelzést. Éppen ezért minden ilyen esetet kivizsgálnak.
Elhagyta a kórházat a másik férfi is, aki a GHB, más néven a Gina tudatmódosító szertől került életveszélyes állapotba Debrecenben. A rendőrség már ki is hallgatta. Tegnap hajnalban egy panellakásban hárman fogyasztottak a Gina nevű szerből, és alkoholt is ittak rá. Az egyik fiatal férfi a helyszínen meghalt, egy társát pedig újra kellett éleszteni. A kórház igazgatója szerint neki óriási szerencséje volt. A harmadik fiatalt már tegnap hazaengedték.
Napkitörés miatti mágneses vihar is okozhatta tegnap a szolnoki mentőállomás telefonos rendszerének összeomlását. Legalábbis erre gyanakszanak az ott dolgozók. Ezt a lehetőséget egyébként az általunk megkérdezett geofizikus sem zárta ki. Az Amerikai Atmoszféra Kutató Intézet a múlt hét végétől jelzett előre olyan erős mágneses viharokat, amelyek a bolygónkig is elérhetnek. A szolnoki eset miatt minden esetre az országos mentőszolgálat vizsgálatot indított.
Mentőszolgálat szólnak.
A Tiszaparti város mentőállomását csütörtökön újra gond nélkül tudták riasztani a sürgős esetekhez. Szerdán viszont több mint egy órán át csak nehezen lehetett elérni a központot. Az ott dolgozók azt feltételezik, hogy a földet elérő mágneses vihar miatt.
Amit biztosan tudunk, az, hogy átmeneti működészavar volt a hívásfogadó rendszerünkben. Szerencsére fennakadás nem okozott, hiszen a hívásokat más módon tudtuk kezelni.
Van egy fölfutó szakasz, utána egy csökkenő szakasz, majd egy visszatérő szakasz.
Ekkorák voltak az elmúlt napok mágneses viharai a Tihanyi Obszervatóriumból beérkezett adatok alapján. A geofizikus azt mondja, nem tartja valószínűnek, de teljesen kizárni sem tudja azt, hogy ez a mágneses háborgás a felelős a szolnoki meghibásodásért.
Nagyon hirtelen mágneses változások járnak ezzel a mágneses viharral együtt, és ezek a hirtelen változások olyan áramokat indukálhatnak, amik a földi elektronikus eszközeinket esetleg megrongálhatják.
A napkitörés nem csak a gépekre, az emberi idegrendszerre is hatással lehet. Emiatt több a baleset, és akkor a szülések száma is megnövekedhet a kutató szerint.
A vizsgálatok teljesen egyértelműen mutatják, hogy a baleseti arány, tehát például az országos mentőszolgálat baleseti statisztikái és a naptevékenység között egyértelmű a kapcsolat. A helyzet az, hogy járványos megbetegedéseknek a fellángolása, elülése ugyanígy ettől függ.
A mágneses viharokat ma már egyre komolyabban veszik. Külön tudományággá vált emiatt az űridőjárás jelentés. Az előrejelzések szerint a bolygóközi térben a következő napok egyébként nyugalmat hoznak. A nagyobb mágneses viharok valószínűleg elkerülik a Földet.
Traktor helyett lovak húzzák az igát a Nyíregyháza melletti sóstói erdőben. Ez ugyan lassabb és többe is kerül, de kevésbé károsítja a természetvédelmi területet, mint a munkagépek. A lovakat pedig nem volt nehéz beidomítani arra, hogy hogyan húzzák a farönköket.
Rossz állapotú kiszáradt vagy balesetveszélyes fákat húz maga után bolygó. A ló 4 éves, de csak pár hete tanulta meg, hogyan kell a rönköket maga után húzni. Gazdája szerint nem volt nehéz beidomítani a munkára.
Ez ösztönbő van ezeknél a sodrott lovaknál. Nyugodt jámbor, ezek jók ide, ezek vékon lovak ide nem jók egy sem, mert nem is bírná, egy az. Ide csak ezek jók, sodrott vagy murács.
A Nyíregyháza melletti sóstói erdőben eddig traktor segítségével termelték ki a fát. A munkagépek azonban károsítják az erdőt. Egyrészt megbolygatják az erdő talajának felső rétegét, másrészt zajosak, ami az állatokat zavarja. Ráadásul nagy a károsanyag kibocsátásuk. A nyírségi erdőben viszont éppen a természetet szeretnék megóvni, ezért tértek vissza a lovasfa kitermelésre. Igaz, a hagyományos módszerrel lassabban halad a munka.
Jóval
hatékonyabb a másik, tehát a gépes vakitermelés. Itt jóval kisebb teljesítménnyel dolgoznak az emberek naponta, ez azok annak, hogy ez költségesebb. A Sóstói Erdő Natura 2000 természetvédelmi hálózat része, ez is indokolja azt, hogy minél kíméletesebben a természet megóvásával végezzük munkánkat.
Egy nap alatt a lú segítségével 5-8 köbméternyi fát tudnak összegyűjteni. Ez nagyjából fele annyi, mintha traktorral dolgoznának.
Ez volt a Híradó Este, és az Este jön még 10 óra 5 perccel majd Györgyivel.
Így van, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A következő részben.
Nem is tudtam, hogy átjössz.
Mi ez az ellopott dolgozat?
Te loptad el!
Milyen nagy titkot tud a kórházbizottság a Kennis családról?
Megtaláltam az apámat.
Én nem látom, de igen.
Ott van.
Akkor most mit lépünk?
Nem rólad vagy Kettiről van szó. A másik anyáról.
Elcserélt lányok. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Keressük együtt a dalt. Tavaly Wolf Kati képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Idén egy szakmai zsűri és a nézők döntik el, hogy melyik lesz a dal.
Nekem nagyon-nagyon új ez a környezet igazából, mint Alice Csodaországban, úgy érzem magam, de nagyon örülök, hogy bekerültünk a dallal.
Mi úgy tűnik, az ismeretlenségből fogunk betörni ide a köztudatba.
Az élet annyira kiszámíthatatlan, hogy most azt mondom, hogy bármi lehet.
Nem baj, hogyha az ember őrzi a saját identitását akkor, amikor egy külföldi versenyre indul el, sőt, az abból előtt is tud kovácsolni, mert egy olyan dolgot tud akkor a színpadra állítani, hogy egy olyan dalt tud előadni, amit igazából senki más nem tud megcsinálni, nem azért, mert ő jobb vagy rosszabb, hanem azért, mert ő más.
A dal. Eurovíziós Dalfesztivál. Nemzeti elődöntő első rész. Szombaton este az M1-en és a Duna World-ön.
Nu Hansi Fliege geiden.
Ich hab nicht brecht. Hast du noch ein Wüfe? Ich hab den gehört. Das ist nur die Höhe.
Boah, du war die. In Kanalka. Und flieg verstiebe.
Die Body, 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 Fire!
Was gelügst du? Weiß ich.
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.